Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istenünk szent igéjét, amely írva található a János írása szerinti Szent Evangélium 13. részének 21. verstől a 35. versig terjedő szakaszában. Így szól hozzánk Istenünk János evangéliumának 13. részéből. Miután ezeket elmondta Jézus megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellé telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. Amikor kiment, így szólt Jézus. Most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne, ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. A minden kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért gyertek és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, olyan jó lenne, és annyira szeretnénk mi is, hogy ez a világ látva bennünket, arról tenne bizonyságot, döbbenten és meghökkenve, hogy mi valóban a te tanítványaid vagyunk. Olyan jó lenne megnyugodni abban, hogy akik látnak bennünket, akik körbevesznek, azok azt mondják, hogy igen, ez egy igazi keresztény ember. Az ő életében valóban látszik az Isten jelenléte. De ha csak a hátunk mögött hagyott hétre gondolunk, talán őszintén kell megálljunk előtted és bevallanunk, hogy sok mindent kerestünk te helyetted. Nem láttunk téged, de kerestük a pénzt, kerestük a munkát, kerestük a nyugalmat, időnként kerestük a békességet, vagy talán kerestük saját dicsőségünket, az elismeréseket. Úr Jézus Krisztus, úgy jöttünk most ide, hogy téged keresünk. És ezen az Isten tiszteleten, a te igéd hallgatásában téged szeretnénk megtalálni. Szeretnénk a te hűséges, őszinte és hiteles követőid lenni. Arra kérünk most téged, hogy szent lelked erejével szólíts meg bennünket, és add, hogy meghalljuk a te hangodat, amely szelidebb bár, de tisztább minden földi hangnál. Szólíts meg, személyesen, láss el bennünket vigasztalásoddal, feddéseddel, erőddel, parancsolataiddal. Add, hogy úgy üljünk itt ebben az órában, hogy nekünk szólsz, és rólunk akarsz gondot viselni a te szavad által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Így szólt Jézus. Most dicsőült meg az ember fia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Kedves testvéreim, ha az emberek végig gondolják az életüket, és próbálják megkeresni azokat a pillanatokat, amelyekre azt mondhatjuk, hogy igen, ezek dicsőséges szakaszai voltak az életnek, akkor különféle életmozzanatokat ragadnak ki. Van, aki azt mondja, hogy az volt a legszebb idő, a legdicsőségesebb korszak, amikor fiatal voltam még, és oly sok mindent meg tudtam tenni, sok erőm volt, sok szándék, akarat, ambíció volt bennem, és az emberek úgy igazán felnéztek rám, tiszteltek. Aztán vannak sportolók, akik egy-egy fényes győzelemre, egy-egy nagy versenyre emlékeznek vissza, még idős korukban is könnyező szemekkel. Aztán sokan az esküvőjük napját mondják ilyen szép, dicsőséges napnak, aztán a katonák egy-egy csatát, győztes hadjáratot. Nem hiába épültek a győztes római seregeknek hatalmas diadalívek. És a mi életünknek, akik itt összegyülekeztünk, vajon mi volt a legszebb szakasza? Vagy mi az, amit tulajdonképpen el szeretnénk érni, amiben valami módon haza szeretnénk érkezni, és azt szeretnénk, hogy az emberek ebben a dologban felnézzenek ránk. Abban talán egyet érthetünk, hogy mindannyian pozitív töltésű eseményeket tekintünk dicsőségesnek. Olyan dolgokat, olyan élethelyzeteket, amikor valami jó történik velünk, amikor testileg és lelkileg nagyon jó dolog történik. Ha valami kiemelkedően jó történik velünk, vagy jót teszünk, azt teszi dicsőségesé, hogy mások is elismerik ezt. Mások is látják. Azért beszélek erről, testvérek, mert a mai Isten tisztelet alap igéje hemzseg a dicsőség szó változataival. Két formában is előfordul, dicsőül, illetve megdicsőít. Két egymást követő bibliai versünkben ötször fordul elő. Szinte zsonga fülünk ettől a szótól, hogyha hangosan felolvassuk. A Szentírásban ennél nagyobb sűrűségben talán csak a 148. és 150. Isten dicsérő Zsoltárban fordul elő ez a szó. A mi észjárásunk szerint, hogyha tényleg ilyen nagy sűrűségben előfordul ez a szó, akkor bizonyára valami nagyon magasztos és emberileg nagyon jó dolog, jó esemény leíró bibliai résszel lehet dolgunk, gondolhatnánk. Azonban János evangélista megdöbbent bennünket, mert ez nem így van. Jézus életének földi pályájának a mélypontján van ez a két igevers. Hiszen mi történik? Hallhattuk az igeolvasásban. Júdás éppen elárulja őt. Egy nagyon sötét életszakasz ez, emberi szemmel nézve, hiszen sötét van fizikailag is, mert este történik mindez, Páska vacsora után. De sötét van lelkileg is, mert amikor olvassuk az evangéliumoknak ezen részeit, akkor bizonyára nem csak bennem, hanem mindannyiunkban eluralkodik az az érzés, hogy igen, ez a sötét erőknek az ideje. Ez az az időszak, amikor a sátán nagyon erősen munkálkodik egy ilyen életszakaszában Jézusnak. És én ennek ellenmondóan, annak ellenmondóan, hogy Júdás éppen most árulta el Jézust, és miután kimegy, Jézusból nem a sírás és a keserűség fakad fel, hanem szinte vulkánként tör ki belőle ez a két igevers, amelyet felolvastam. Ezek a szavak, amelyek a megdicsőülésről szólnak. És amikor sírnia kéne, amikor az árulás ténye miatt búslakodnia kéne, ő éppen a dicsőségről, a megdicsőülésről beszél. Annyira meglepő mindez, hogy nem tudunk vele talán mit kezdeni, hiszen emberi módon teljesen másképpen gondolnánk. Azonban, hogyha János evangéliumát elolvassuk, elejétől a végéig, akkor egy kicsit árnyaltabbá válik a kép. Hiszen ha figyelmesen olvassuk ezt az evangéliumot, akkor rájöhetünk arra, hogy Jézus halála, Jézus engesztelő áldozata lépten nyomon úgy jelenik meg az evangélista leírásában is, és Jézus szavaiban is, mint ami nem más, mint megdicsőülés. Érdemes végig gondolni, hogy mit is jelent ez a szó, ez a kifejezés, dicsőség. A héber nyelv ezt egy olyan kifejezéssel írja le, aminek a gyöke az, hogy súlyosnak lenni, tekintéllyel bírni. Szavainknak, tetteinknek akkor van dicsősége, mondja ez az igazság, hogyha tekintélye van, ha súlya van. Ha ezt a jelentéskört figyelembe veszük, akkor egyre inkább kezdjük megérteni, hogy miféle dicsőségről beszél Jézus Krisztus, hogy milyen megdicsőülés elé néző. Nem más ez, mint az, hogy önként vállal valamit. Önként vállalja azt, hogy a világ bűnéért való áldozat legyen. Áldozatot vállal Jézus Krisztus, és ez az, aminek hihetetlen nagy súlya és tekintélye van. Persze nem a világi emberek szemében. Nem azoknak a szemében, akik csupán egy idegesítő körülményt láttak Jézus jelenlétében. Nem azoknak az embereknek a szemében, akik csak azt látják, illetve csak azt nézik, ami a szem előtt van, és nem figyelnek arra, ami a szívben van. Igen, súlya van mindannak, ami elé Jézus éppen néz. Súlya van a passiónak, az ő szenvedésének. És ezt a dicsőséget hűen rajzolja meg az evangélista, aki pontosan egy más szemszögből nézi az eseményeket. János evangélistának a sasa jelképe, és mondják azt, hogy ez azért van, mert ő nem emberi szempontból, hanem egy kicsit magasabb perspektívából figyeli Jézus életét. És ő valóban jól látja, valóban látja a távlatot. Hiszen később, amikor Jézus a feltámadott Úr Péterrel találkozik, és megerősíti a vele való kapcsolatát, szeretett szövetségét, és a vértanú halálára utal, akkor ugyanezt a kifejezést hallhatjuk. Hiszen így szól az evangélium 21. fejezetében az Úr. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Tehát az áldozatvállalás úgy néz ki, az derül ki az alapigényből, és az evangélium teljes tanúságtétele szerint, hogy az áldozatvállalás az megdicsőülés. Érdekes, hogy az alapigényben kettő alany is megjelenik. Egyrésztről ott van az emberfia, és ott van az Isten, aki megdicsőül az emberfiában. Azonban azt is el lehet mondani, hogy általában véve nem csak az emberfiáról van itt szó. Nem csak az Úr Jézusról, aki tényleg ember volt, aki fájdalmat érzett, aki rettegett attól a kíntól, attól a fájdalomtól, ami reávárt, aki könnyezett. Igen, jelen van ő is, az ember Isten, és jelen van az Isten a maga tisztaságában. És e kettő, az ember és az Isten találkozó pontja az áldozat. Az áldozat a kereszt. Hihetetlenül ellentmondásos módon az áldozatot vállalóban felragyog az Isten. Felragyog abban az emberben, aki képes lemondani a saját életének egy-egy darabkájáról, a saját élet idejének egy szakaszáról, vagy ahogy Jézus megtette, az ő saját életéről teljesen egészében. Mert mit is ír János evangélista? Azt mondja, az Isten dicsőült meg ő benne. Megjelent az Úr a teljes lényegi valóságában a kínhalára készülő Jézus Krisztusban. Nem azt írja tehát, hogy az Isten megdicsőítette Jézus, hanem egyenesen azt mondja, hogy lényeg szerint megjelent az ő dicsőségével Jézusban. Sőt, később azt is írja hangsúlyozva az Atya és a Fiú egy lényegűségét, hogy az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában. Tulajdonképpen a világ legmélyebb misztériumát, titkát szemlélhetjük Jézus áldozatában, az Atyával való egylényegűségében, amelyet az áldozat pecsételt meg. És ez azt is elmondja nekünk, hogy ez az Isten lényege, hogy ez az önmagát értünk áldozó Istennek a lényege. Hogy ő szeret bennünket, és megüresíti önmagát, hogy ő önmagát feláldozó, és tovább lépve ő áldozatot elfogadó Isten. Elfogadta az Úr Jézus áldozatát, és a mi áldozatainkat is mind elfogadja. És mindez történik nagyon kevés ember előtt. 11 ember hallotta ezeket a szavakat, és köztük az, aki közelült Jézushoz, az írta le az evangéliumba, János evangélista. Nem nagy csinogattával történik. Nem állt ki a zarándokok elé Jézus, és nem kezdett el kiabálni, hogy most dicsőülök meg, hanem csak a szűk tanítványi kör hallhatta mindezt. Nagyon intim, nagyon bensőséges környezetben, amely a leghűségesebb tanítványokban mégis, bár nem értették valószínű akkor, amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, de mégis húsvétkor, húsvét után, ahogy telik az idő, egyre inkább egy nagyon lényeges hittapasztalattá érlelődik. Mert jól tudjuk, hogy a legkorábban keletkezett evangélium már bizonyság tétele szerint nem nagyon értették a tanítványok Jézust. És ne is csodálkozzunk azon, hogy nem értették, mert ők teljesen másképpen gondolkodtak, teljesen másképpen képzelték el az Úrnak a földre jövetelét. Nem értették, és talán pontosan Márk evangéliumát olvasva csodálkozhatunk azon, hogy egyáltalán mi miatt követték Jézust. Mert az biztos, hogy nem az értelmük, hanem inkább egy belső hang, egy intuíció volt az, ami követésre ösztökélte, sarkalta a tanítványokat. És csak később, az idők megérlelő súlya alatt válik világossá számukra, hogy ez tényleg az Úr Jézus megdicsőülése volt. Pedig nem is sejtették a tanítványok, és talán mi sem sejtjük, hogy ez nem egy rajtunk kívülálló dolog. Nem egy olyan történet van előttünk, és abból a történetből ez a két igevers, nem egy olyan valami, amit szemlélünk, amin elgondolkozunk, felfedezzük benne az igazságot, és aztán félretesszük. Ez a két igevers ugyanis a tanítványokról, az akkori tanítványokról, és rólunk is szól, mai, modern tanítványokról. Hiszen Jézus Krisztus éppen János evangéliumában nem csak a saját megdicsőüléséről beszél. Hiszen ezt a jézusi életstílust kell követnie minden tanítványnak. Hiszen amennyiben másért vállaljuk az áldozatot, és amilyen mértékben vállaljuk másért az áldozatot, annyiban leszünk, és olyan mértékben leszünk az ő tanítványai. Hiszen János evangéliumában Jézus nem csak a saját megdicsőüléséről beszél, keresztről szólva, hanem ebben az evangéliumban azt is mondja, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Majd később a főpapi imában így szól a 17. fejezetben, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítetem ő bennük. Tehát ez a tanítványok egyik fő hivatása. Ez a mi, mai keresztényeknek is a fő hivatása, hogy az Úr Jézus megdicsőítessen mi bennünk. És ez nem valami misztikus módon megy végbe, nem valami számunkra érthetetlen módon, hanem abban az egyszerű tényben, hogy mi is vállaljuk azt, amit ő vállalt. Persze nem teljes egészében, mert nem világ megváltásra születtünk, hanem arra születtünk, hogy az ő küldetését betöltsük. Hogy saját életünknek egy darabkájáról igenis mi is mondjunk le, és mi is vállaljuk az áldozatot. Nem önmagunkért, nem a reménybeli üdvért, hanem csupán azért, mert mellénk rendelt emberek vannak, szükséget szenvedő fele barátaink vannak, és van egy gyülekezet, amelyben járunk, és van egy családunk, amiért szintén áldozatot kell vállalni. Egyenesen azt mondja tehát az Úr Jézus, hogy a gyümölcstelen élet nem keresztény élet. Aki nem hoz gyümölcsöket, az nem nevezheti magát tanítványnak. Feltehetjük azonban a kérdést, hogyha gyümölcsöt kell teremnünk, akkor mindezt hogyan? Mi módon? Mit kell megtennünk azért, hogy tényleg mi is tanítványoknak nevezhessük igazán magunkat? Úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk erre a választ. Ez nem csak akarat kérdése. Nem csak annak a kérdése, hogy én mit akarok, hanem annak a kérdése, hogy az én életem gyökerezik-e valamiben. És hogyha igen, akkor miben gyökerezik? Mert tudjuk jól, hogy ahogyan egy fa a levegőben lógva nem tud gyümölcsöt teremni, mert szükséges a gyümölcs terméshez a talaj, az ásványi anyagok, szükséges a víz, szükséges a felülről érkező napsütés. Ugyanígy a mi életünknek is csupán egy ilyen átmeneti szerepet kell betöltenie, hogy az Atya munkáját nyilvánvalóvá tehessük a gyümölcs termésben, a mi életünkben. Tehát, hogyha a kegyelemben gyökerezünk, hogyha az Úr Szent Lelke működik a mi életünkben, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten hoz elénk olyan élethelyzeteket, hoz elénk olyan embereket, olyan közösségeket, amelyek mellünknek szegezik a kérdést. Vállalod az áldozatot, vagy nem? Szeretnél segíteni, vagy nem? Hajlandó vagy-e lemondani a saját életednek egy darabjáról, vagy nem? És ezek olyan kérdések, amelyek igazán eldöntendőek. És ezt vegyük komolyan, mert tényleg eldöntendő, és tényleg döntenünk kell, hogy vállaljuk az áldozatot, vagy sem. Mert mindez titokban történik. És lehet úgy dönteni, hogy nem. Lehet úgy dönteni, hogy kényelmes keresztény életet élünk. Lehet úgy dönteni, hogy csak nyugodtan, nem kell annyira sietni. Hiszen ezek mind titokban történnek, mert ugyan kiveszi észre azt, hogyha én legbelül elhatározom, hogy áldozatot hozok, vagy elhatározom, hogy nem. Csöndesen történnek ezek a dolgok. Azonban erre is igaz, ami Urunk Jézus Krisztus hegyi beszédben elmondott szava. Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Meg aztán emlékezzünk vissza. Mit is jelent a Jézus anyanyelvén ez a szó, hogy dicsőség? Azt jelenti, hogy súllyal bírni. És tudjuk jól, hogy a súllyal bíró dolgok azok megmaradnak, ahogy Vas Albert is mondta, a kő marad, a kő megmarad. Így maradnak meg ezek az áldozatok is, amelyeket mi hozunk. Így maradnak meg azok a dolgok, amelyeket a mi lényünkből tudatosan a másik ember érdekében leszakítunk. És azt gondoljuk lehet külső szemlélőként, hogy ó, én ezzel kevesebb lettem, ezzel az életem egy darabját elvesztettem, ezzel elvesztettem egy időm nagy részét, az energiáimat elpocsékoltam, pedig nem így van. Mert mindezek a leszakított áldozat darabkák, hogy egy képet használjak, arany rögökké válnak. És olyan mennyei kincset gyűjthetünk ezzel, amelyről szintén a hegyi beszédben beszél Jézus Krisztus, amely megmarad. Ezek megmaradnak. Ezeken nem fog az idő, nem fog a rozsda és a moly, mondja a kor nyelvén Jézus Krisztus. Ezen nem fog a tér és az idő mulandósága. Ezen még az utolsó ítélet szele sem fog, mert ezek megmaradnak, testvérek. És hogyha eljön az idő, amikor minden földi hályog, homály és sallang lepereg erről a világról, amikor az Úr Jézus nyilvánvalóan megjelenik, akkor ezek a kis arany rögöcskék fel fognak ragyogni, és ismét a sajátunké lesznek, és akkor azt fogja mondani az Úr, hogy hű voltál kevesen, jöjj be a te Uradnak lakomájába. És akkor igaz lesz az az éneksor, amelyet az elmúlt héten hallottunk, és az Isten fiainak arcán dicsősége felragyog. Mert lehet, hogy most titokban történik mindez, mert az áldozatnak az a lényege, hogy nem kérkedünk vele. Az áldozatnak az a lényege, hogy meghozzuk és kész. Utána már nem törődünk vele, mert mi már megtettük, amit nekünk meg kellett tenni. Az utolsó napon azonban mindez nyilvánvalóvá válik. Minden nyilvánvalóvá válik, amit titokban tettünk. Dicsőséget nyer az az áldozat, amit a családunk körében, a gyülekezetünkben, a másik emberért hoztunk. Dicsőséget nyer mindaz, amit Krisztus nevében, a másik ember érdekében tettünk, beteljesítve a mi hivatásunkat. És ezek lesznek a mi életünknek a legdicsőségesebb napjai, olyanok, amelyek beragyogják még a szomorú, nehéz napokat is. Ezek lesznek a legdicsőségesebb pillanatok, mert ekkor nem az emberek magasztalnak föl. Nem az emberek fogják azt mondani, hogy lám, milyen jól csináltad. Milyen jó, hogy ezt megtetted, megdicsérlek érte, hanem valaki mástól, ami igazi mennyei atyánktól fogjuk megkapni a dicséretet. Az élő Isten fog mindannyiunkat felmagasztalni. Legyen így. Amen. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, azért, hogy szólsz hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy olyan élethelyzeteket, olyan életmintákat adsz elénk, amelyben vállalhatjuk az áldozatot. Könyörgünk az erőért, szent lelked bátorításáért, hogy tudjuk ezeket meghozni, tudjunk így módon a te dicsőségedre élni. Így könyörgünk a mi saját életünkért ebben a közösségben, így tégy áldássá, így tégy világító fákjává ebben a világban. És könyörgünk nem csak önmagunkért, hanem azokért, akik körünkben gyászterhét hordozzák az ő szívükben. Vigasztaló kegyelmeddel ragyog be az ő életüket, és tedd valósággá az igazságot, hogy te az élet istene vagy, és hozzád térnek azok, kik a te gyermekeid. És azt is erősítsd meg bennük, hogy van újra találkozás, ami Urunk Jézus Krisztus napján, a feltámadás napján. Imádkozunk azokért is, kik betegséget szenvednek el, kik testi kínok miatt borúsan látják azt az életet, amelyet ajándékba kaptak. Imádkozunk a magányosokért, akik egyedül létükben nem tudják megérezni az élet jó ízét. Vezesd őket közösségekbe, és ha kedves neked, ebbe a közösségbe. Kérünk téged a keresőkért, akik bolyongvanak ebbe a világban, és nem találnak meg téged. Áld meg gyülekezetünket, add, hogy hivatásunkat meglássuk, és abba a te lelked ereje által beleléphessünk. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Közösen mondjuk el az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.